1979. szeptember 9-e, vasárnap délelőtt.
Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Ezékiel próféta könyvében olvasható. A 33. fejezetből olvasom a 12. és következő verseket, 17. verssel bezárólag. Te pedig, emberfia, mondd meg népednek, az igazat nem menti meg igazsága, a vétkessé válik. A bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Az igaz sem maradhat életben, ha vétkessé válik. Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik igazságában és gonoszságot művel, akkor igaz tettei nem kerülnek említésre, hanem meg fog halni, mert gonoszságot művel. Ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkéből, törvény és igazság szerint él. Ha a bűnös visszaadja a zálogot, a rablott holmiért kártérítést ad, az életre vívő rendelkezéseket követi, nem követel gonoszságot, akkor élni fog, nem hal meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre. Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog. Néped ezt mondja, nem következetes az Úr, pedig ők nem következetesek. Érett a Biblia fordító bizottságot, hogy volt bátorsága így szövegezni Ezékiel szavát, pontosabban a népnek a szavát, amivel vitázik Ezékiel teológiájával, hogy nem következetes az Isten. Illesse dicséret őket, hogy ilyen modernül, ilyen meghökkentően fogalmaztak meg valamit. Nem következetes az Isten. A régi magyar fordításban úgy volt ez, hogy nem igazságosak az ő útai. A Biblia fordítók világszerte győzködnek azzal a gondolattal, ami az eredeti szövegben van, hogy is lehetne visszaadni. Egy modern német kommentár például így mondja, hogy valami nincs rendben az Isten viselkedésében. A nép tehát ezzel a panasszal jön Ezékiel, valami nincs rendben az Istennel. Aztán az angol fordítás, az új angol fordítás talán a legradikálisabb, a legmerészebb, mert az egyenesen ezt találjuk ezen a helyen, hogy elvtelenül cselekszik az Isten. Elvtelenül, nem elvszerűen. Ezek a fordítási kísérletek mutatják azt, hogy itt valami súlyos mondani való van, és mondom, én dicsérem a magyar biblia fordítókat, hogy volt bátorságuk ezt a szöveget ide tenni, hogy nem következetes az Isten. Egy különös gondolat. Nem következetes az Isten. Nyilván Ezékiel szembefordul velük, és azt mondja, hogy de nem igaz, hanem bizony következetes az Isten. Mi mert bele kerülünk egy vitába, 2500 évvel ezelőtt kezdődött ez a vita, most álljuk be mi is, és kezdjünk gondolkozni, hogy hát kinek van igaza? Következetes az Isten, vagy nem következetes az Isten? Ebben a vitában nagyon nagy a tét, az egész teológiának az alapkérdése itt a tét, hogy kicsoda az Isten, milyen Isten az Isten? Következetes Isten, akinek ki lehet számítani a cselekedeteit, mert van belső logikája a cselekedeteinek, és én ember be tudok lépni ebbe a logikába, és szinte előre meg tudom mondani, hogy mit fog tenni az Isten. Következetes az Isten. Vagy esetleg ennek a lázadó, engedetlenkedő népnek talán mégiscsak van valami igazsága, hogy nem következetes az Isten. Ha átlépünk ebből a világból az új szövetség világába, kiderül, hogy Jézus is állandóan ezen vitázott. Nem következetes az Isten. Gondoljuk csak meg az egyik példázatát, a szőlőmunkások, akik különböző időben állnak be a munkába reggel, délbe, délután, az utolsó órában. És aki az utolsó órába áll be, az ugyanazt a fizetést kapja, mint aki hajnalban áll be a munkába, és lázadnak, nem következetes. Hogy lehet így fizetni? Aki csak egy órát dolgozik, ugyanannyit kap, mint aki a legtöbbet dolgozott. És hát egyáltalán egyiknek 5 talentumot ad az Isten, az Istennek 2-t, a harmadiknak 1-et. Hol itt a logika? Miért? És így tovább. Tehát magának Jézusnak is a szolgálatában ott volt csöndesen, ott lappangott ez a kérdés, ahogy a zsidókkal vitázott, ott lappangott ez a teológiai probléma, hogy hát kicsoda az Isten? Milyen Isten az Isten? És így most 2500 év után ide került közénk a kérdés. Nem következetes az Isten. Hát testvéreim, ez alatt a 2500 év alatt egyet más megtanultunk Istenről, tehát igazán csöndesen, de nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kicsit azért Ezékielnél is többet tudunk Istenről. Tehát most, amikor elétek állok, nem kell megakadnom Ezékiel színvonalánál, azt a 2500 évet is belekalkulálhatom a prédikációmba, hogy íme, igen, mi most már valamivel többet tudunk az Istenről. De mi ez a több, amivel Ezékielnél többet tudunk Istenről, és valamit tudunk mondani ebben az ügyben is, hogy hát következetes vagy nem következetes az Isten. Hát testvéreim, talán meghökkentő lesz az, amit először mondok erre, hogy valóban többet tudunk, mint Ezékiel. És mi ez a több? Ez a több az, testvéreim, hogy fölismertük azt, hogy nem ismerjük az Istent. Fölismertük azt, hogy ki ismerhetetlen az Isten. Több ez, mint amit Ezékiel mondott. Ő azt mondta, hogy nincs igazatok, mert következetes az Isten. Ez egy bizonyos ismeret, állítás. Ezzel szemben én azt mondom, hogy ehhez képest több lett az, hogy nem ismerjük az Isten. Mert gondolkozzunk csak egy kicsit, testvéreim, 3 ilyen gondolati lépcsőt állítsunk csak föl. Először van egy hibás Isten ismeret, amiben lehet nagyon biztos az ember. Mint hogy Jézusnak a vita partnerei nagyon biztosak voltak, hogy úgy van, olyan az Isten. Tehát van első lépcsőfok egy hibás Isten ismeret. Ha egy hibás Isten ismeret után ráeszmélünk arra, hogy de nem olyan az Isten, tulajdonképpen nem is tudom, hogy milyen az Isten, de az biztos, hogy nem olyan. Ez növekedés. A hibás bizonyossággal szemben az alázatos tudatlanság, hogy én nem is tudom, hogy olyan az Isten, mintha nem olyan lenne, ahogy eddig gondoltam. Tehát az, hogy nem tudom, hogy milyen az Isten, az növekedés. Sőt, feltétele annak, hogy aztán majd megtudjam, hogy milyen az Isten. Teli edénybe nem lehet tölteni valami újat, mert az tele van. Ha az emberi gondolkodás tele van egy bizonyos úgynevezett Isten ismerettel, abban már nem lehet újat tölteni. És nagyon sok vallásos emberrel nem lehet beszélni, mert tele vannak Isten ismerettel. Az ember tudja, hogy az egész hibás, téves, de annyira tele vannak vele, hogy nem lehet újat vele tölteni. Tehát igenis a lelki életbe való növekedés csak úgy lehetséges, hogy először téves Isten ismeretekkel vagyok tele, aztán kiüresedem ezekből, elbizonytalanodom, hogy talán mégse olyan az Isten. És ebből a kiüresedésből vezet aztán út oda, hogy Isten igaz tartalmat tölt az életembe. Ezen a 3 lépcsőfokon végig kell mennünk általában, mindjártunknak testvéreim. Kérdés, hogy hol tartunk? Vannak itt bizonyára, akik teljesen bizonyosak, hogy ilyen az Isten, következetes az Isten, mondjuk. Hogy igazságos az Isten. Vannak ilyen merev tételek, hogy egyértelműen ilyen az Isten. Van, aki tele van. Hát ezek számára az a következő retke kiüresedni, hogy Istenem, milyen sok merev logikai tételt állítok föl, aminek semmi köze az élethez. Valami vallásos dogma rendszer. Ezt el kéne hagyni ahhoz, hogy az élő, igaz Istennel találkozzam. Hát azért mondottam, hogy növekedés az, ha valaki odáig jut el, én tulajdonképpen nem is tudom. Nem tudom, hogy milyen az Isten. Ez az üresség kell ahhoz, hogy aztán majd tudjam. És ezen a ponton olvasom azt az igét, ami az új szövetségi igénybe van mára kijelölve. Jézus egyszer újjongva hálát ad ezért, hogy mindent nekem adott az én atyám. Senki sem tudja, hogy ki az atya, csak a fiú. És akinek a fiú ki akarja jelenteni. Ez egy megrendítő ige, nem szokták komolyan venni. Arra kérlek, hogy kezdjük komolyan venni ezt az igét. Az egész új szövetségnek egyik alapigéje ez. Minden nekem adott az atya, és a fiút se ismeri senki, csak az atya. De most itt ránk ezt tartok inkább, hogy az atyát senki nem ismeri, csak a fiú, és akinek ki akarja jelenteni. Tehát ez nem hittanóra kérdése, nem konfirmációi KT kérdése, még csak nem is Bart Károly nagy teológiájának, dogmatikájának a kérdése. Akinek a fiú ki akarja jelenteni, az az Isten közelébe kerül, az megért valamit az Istenből. Ha ma innét csak ezzel mennétek el, testvérem, óriási nyereség lenne, hogy senki sem ismeri az atyát, az Isten, nem ismeri az Isten. Ezek a tételek, akár keresztény tételek, azon belül katolikus, protestáns, vagy nem keresztény tételek, ezek mind-mind emberi filozofálások, emberi körön belüli töprengések, találgatások Istenről, még ha meggyőződés ereje mondjuk, akkor is az áll, hogy senki nem ismeri az Isten, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Az Isten ismeret tehát nem vallástani kérdés, hanem Jézus Krisztussal való kapcsolat kérdése, és egy kapcsolat nyomán valamit átélünk az Istenből. Tudjuk ezt, hogy következetes az Isten, menjünk ide vissza, következetes az Isten. Ez ilyesmit jelent, hogy ebben a világban van rend, van következetesség, van logika, okozat, összefüggés, van. Második, én tudom, hogy mi ez a rend. Én ráhangolódom erre a okozatra. Én tudom, hogy milyen. Eszerint tehát tudom, hogy az Istennek hogyan kell cselekednie. És ha úgy cselekszik, akkor következetes. De hát igaz ez az egész gondolatrendszer? Az én logikám, következetesség, okozati törvények, hát ezek tényleg befogják a valóságot? Nem kellene fölismerni, hogy nagyon kicsinyes, szegényes az én okozati okoskodásom. A valóság ennél mérhetetlenül több. Egy nagyon gyarló képet használja ki testvéreim, az ember és a hangya. Az embernek van joga ilyen mondatot kimondani, hogy a hangya szorgalmas állatka, szorgalmas élőlény. Az embernek van mikroszkópja, türelme, figyelme, nézi, hogy a hangya hogy dolgozik csapatban, családban, és így tovább. Az ember tud érvényes tételeket felállítani, bár az egészet persze az ember se tudja, nagy misztérium a hangyaboly élete, de mindesetre sok mindent tudunk mondani, hogy a hangya ilyen. Most fordítsuk meg, ha történetesen az a hangya kezdene az emberről beszélni. Mit tud mondani egy hangya az emberről? Azt mondja, hogy egy könyörtelen vadállat. Csak úgy megy és rátapos a hangyára, ahogy sétálgat az erdőben. A hangya élménye ez, hogy az ember egy könyörtelen vadállat. Hogy az ember történetesen muzsikálni is tud, verseket tud írni, szerelem, gondolat, filozófia. Ez a hangyának az életén messze túl megy, ehhez nem tud hozzászólni. Ő csak maga felől tudja kiállítani ezt a bizonyítani, hogy az ember egy könyörtelen vadállat. Hát esetleg valahogy így vagyunk az Isten és az ember kapcsolatával is. Az Isten tud mondani rólunk egyet más. és mindent, mert ő teremtett. De amikor mi mondunk valamit Istenről, az sokkal inkább jellemző ránk, mint az Istenre. Ha a hangya azt mondja, hogy az ember könyörtele vadállat, rám tapos újra meg újra, ez a hangya felől igaz, de ebben nincs benne az ember. Hát így vagyunk az Istennel is, ha az Istenre nézve mi mondunk ilyet, hogy az Isten következetes, vagy azt, hogy az Isten nem következetes, ez jellemzőbb reám, mint az Istenre. Mert ebben a mi gondolkodásunk, a mi szűk gondolkodásunk jelentkezik. Azért mondom tehát, hogy Ezékielhez képest haladás, és menjünk csak szépen át ezen a haladási fokon. Haladás az, hogy eddig azt hittem, hogy ismerem az Istent, most kezdem látni, hogy dehogy is ismerem. És íme Jézus maga mondja, hogy senki nem ismeri az Istent, csak a fiú. Az Isten és a hangya, az ember és a hangya, az Isten és az ember közötti óriási tátongó nagy szakadék áthidalására egyetlen valaki alkalmas, Jézus Krisztus, ő áthidalta, ő hozza a kijelentést Istenről. Tehát igenis egész élesen mondom testvérem, hogy amennyi Krisztus tapasztalásod van, annyira sejted azt, hogy kicsoda az Isten. Amennyi vallás filozófiád van, vagy református keresztény dogmatikád van, annyira elvonatkozol az élő Isten ismerettől, és a magad kis logikája körében vesztegelsz. Saját magamról mondom csöndesen, testvéreim, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt én is sokkal bátrabban mondtam, hogy az Isten ilyen. A dogmatikának igaza van, ez az Isten, ilyen az Isten. Olyan biztos voltam, biztos tételeket állítottam föl, és ahogy múlnak az évek és az évtizedek, egyre csöndesebb lesz a szavam, és egyre inkább ilyen szavakat szeretek inkább mondani, hogy megsejtek valamit az Istenből. És a názáreti Jézus Krisztus közelében sejtek meg valamit az Istenről. És amennyire a názáreti Jézus Krisztus közelébe kerülök, és az ő cselekvését magamon átélem, annyiban sejtem meg, hogy ilyen az Isten. Például megsejtem a názáreti Jézus közelében az Isten szabadságát. Az Isten szabadságát, az Isten kezét nem köti meg az ateistának az ateizmusa. És nem köti meg a kegyesnek a kegyessége. Pedig sokan így gondolják, hogy ha valaki ateista, az már eleve meghatározza, hogy Isten hogy fog vele cselekedni. Ha valaki kegyes, hívő, odaadta a szívét, életét Istennek, az eleve meghatározza, hogy az Istennek így kell vele cselekednie. Az ateistát büntetni kell, a hívőt oltalmazni kell. És íme egyszer csak rájunk, nem következetes az Isten. Nagyon szereti az ateistát, és keményen megfenyíti a hívő ember, és akkor összezavarodunk, esetleg ateistává leszünk. Mert ragaszkodtunk ahhoz, hogy következetes az Isten. Nem, szabad az Isten. Jézus Krisztus viselkedésébe, figyelitek Jézusnak a viselkedését, szombat, főpapok, jeruzsálemi templom, Mózes, benne élt egy világban, milyen csodálatosan szabad volt ezzel a világgal szemben. Jézusnak ebben a szabadságában az Isten szabadsága ábrázolódik ki. És ezen a szabadságon át aztán megsejtem az Istennek a szeretetét. Megsejtem azt, hogy az ő szabadsága nem önkényes szabadság, szabadságát szeretete vezérli. Ahogy Jézus Krisztus szabadsága a szeretet jegyében való szabadság volt. És mondom, egyre csöndesebbek lesznek a szavaim, és így mondom, hogy amennyit Jézus Krisztus megjelent az Atyából, annyira sejtem meg azt, hogy kicsoda az Isten. És ez a kevés, ez sokkal több, mint azok a merev bizonyos tételek. Tehát végül is következetes az Isten, vagy nem következetes? Rossz a szó. A fordítás jó, örülök, hogy a fordítók voltak elég bátrak, hogy betették, de lényegileg rossz a szó. Mert az, hogy következetes, az azt jelenti, az én emberi kategóriámat, logikámat akarom ráerőltetni az Istenre. Igen, az Isten következetes. Ő magához hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. De hogy ezt a következetességét, hogy önmagát, isteni valóságát milyen gazdagon, milyen ellentétesen az én értelmem számára felfoghatatlanul gyakorolja, az az ő dolga. És az én dolgom az, hogy csöndes bizalommal kiszolgáltassam magamat Istennek. Uram, nem értem minden cselekedetedet. Néha keserűség, lázadás van a szívemben, miért így, miért nem amúgy cselekszel. De Uram, tanulgatom a bizalmat. Jézus Krisztustól nyerem a bizalmat, hogyha te olyan vagy, mint ahogy az a názáreti Jézus itt jár közöttünk, akkor nem lehet itt baj. Akkor bizalommal rátehetem az életemet a te kezedre, akkor is, hogyha nem értem, hogy hova vezetsz, mit csinálsz velem. Tükör által homályosan látunk, testvéreim, és itt végül is nem a logika dönti el a dolgokat, hanem a szívnek az állapota, hogy odaadjuk-e szívünk szerint teljes bizalommal életünket annak az ismeretlen Istennek, aki mégiscsak Jézus Krisztusban megismerhetővé lett. Jézus Krisztushoz közeled, és akkor kerülünk Istenhez közelebb. Jézusban is megbotránkoztak, ő se volt következetes, keresztre szögezték, mert Isten káromról, törvénytipró volt szerintük, az ő logikájuk, vallásuk szerint. De ebben a következetben, ebben a csodálatos názáretiben megjelent az Isten. Szabad Isten, a szeretet Istene, mindnyájuknak az édesatja. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt az igét, köszönjük ezeket a gondolatokat, ezeket a fölismeréseket, amikre most elsegítettél. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy ne akadjunk el a magunk logikájánál. Köszönjük, hogy adtál képességet a gondolkodásra, az igazság kutatására, és köszönjük, hogy valami eredményt is el tudunk érni ezáltal. És segíts minket arra, hogy soha meg ne tagadjuk a mi gondolkodásunkat, keresésünket. De add nékünk, édesatyánk, azt, hogy értelmünkkel föl tudjuk mérni értelmünk határait is. Értelmünkkel meg tudjuk érteni, hogy mégse lehet mindent megérteni értelemmel. Segíts minket arra, hogy a valóságnak a nagyságát, a te isteni voltodnak a felfoghatatlanságát alázatosan elfogadjuk. Édesatyánk, köszönjük Jézus Krisztus, dicsőítünk érte, hogy elküldted, ő benne elküldted a te ismeretedet, a te szabadságodat, a te szeretetedet ide mi közénk. Köszönjük ezt a csodálatos isteni módozatot, ahogyan őt adtad, kiszolgáltattad, engedted, hogy keresztre szögezzék. Így mutattad meg, hogy milyen Isten vagy te. Mi Urunk Jézus Krisztus, engedj közelebb hozzád. Segíts arra, hogy a mi gondolatainkat tudjuk kárnak, szemétnek ítélni a te meglepő, új, másfajta gondolataiddal szemben. Könyörülj rajtunk, Urunk, engedj közelebb magadhoz, hogy így jussunk el igazabb Isten sejtésekre, Isten közelségbe, Isten átélésekre. Áld meg, segítsetek minket. Könyörgünk nem csak önmagunkért, hanem szeretteinkért is. Elsősorban most betegeinkre gondolunk, drága testvéreinkre, akik szeretnének itt lenni. De beteg ágyhoz szögezte őket a betegség. Áld meg őket ebben a különös nehéz élethelyzetben, adj békességes tűrést, emlékezést a te hajlékodnak a édességeire nézve, reménységet, hogy újra itt lehetnek majd te kegyelmedből, és segíts ide őket. Könyörgünk a mi egyházunkért is, édesatyám, áld meg a te népedet ebben az egyházban, aki olyan nagyon biztos, hogy kicsoda vagy te, azt tedd bizonytalanná, hogy valami újfajta bizonyosságra tudjon aztán eljutni. Aki nagyon bizonytalan, aki csalódott, keserű, hátat fordított neked, irgalmasan szólíts meg, és add neki ajándékul az ismeretet, az életet, a te szeretetedet. Köszönjük, édesatyánk, hogy te sokkal inkább a meglepetések istene vagy, mint a mi logikánk szerinti következetes Isten. Adj nékünk meglepetéseket a te szeretetedről, hatalmadról, kegyelmedről. Így áld meg népünket is, és ezt az egész világot, oltalmazó, kegyelmes, új életet munkáló szeretetettel. Amen.